Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, keresztelésre készülve a 329-es számú dicséret második versét énekeljük, és ameddig a gyülekezet ezt a hitvalló éneklet énekli, kérem a keresztelő családot, fáradjatok ki az Úr asztalához. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, az egész gyülekezet közössége nevében szeretettel köszöntünk benneteket, veletek együtt örvendünk, hogy Isten csodálatos ajándékát és kegyelmét tarthatjátok a karjaitokban. Azért keresztelünk, mert Jézus Krisztus adta ezt nekünk parancsba, amikor ezt mondta elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és Szentlélek Istennek nevében. Tehát Krisztus parancsának teszünk eleget akkor, amikor a ti kérésetekre ezt a kicsi lányt megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok szülőkhöz és keresztszülőkhöz, és kérem, hogy arra hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe a Szent Keresztség által a református anyaszentegyházba felvegyük? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól kezdve úgy nevelitek és neveltetitek őt, hogy felnőve önként tegyen bizonyságot az élő Istenbe vetett hitéről a konfirmáció alkalmával? Ha így van, felejétek, ígérjük. Arra kérem most a jelenlévő gyülekezetet, veletek együtt, valljuk meg hitünket, imádkozzuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, szeretteim, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted, és együtt köszönjük meg a szülők, keresztszülők, család, és mostantól kezdve ez a gyülekezet, mint nagy család, ezt a drága kis életet. Urunk, köszönjük, hogy megőrizted az édesanyát a boldog várakozás 9 hónapjában, és vele voltál a nehéz órákban is. Urunk, köszönjük, hogy a szülők boldog örömmel mondtak igent, amikor megtudták, hogy érkezik tőled érkező ajándékként ez a kis élet. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy olyan sok mindent elrejtettél benne. Ott vannak a te eltervezett ajándékaid, ott van egy eltervezett, áldott életút. Arra kérünk, és azért könyörgünk, hogy megtalálja mindezeket a kincseket, és megtalálja azt az utat, amit te rendeltél a számára. Urunk, imádkozunk most testi és lelki fejlődéséért. Imádkozunk azért, Urunk, hogy amit a szülők és keresztszülők most megfogadtak megtartván, ez a kislány valóban, amikor eljön az ideje, önként tudjon vallást tenni rólad, mint élete megváltó uráról. Kérünk, Urunk, vigyázz rá, áld és őrizd meg egész életében. Így kérjük a te őrző és áldó kegyelmedet az ő életére. Krisztus Jézusért. Amen. Amen. Na, keresztmama. Töntsük meg. Gréta virág, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Hozd még vissza. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadon. Amen. Adjon ez Isten nektek sok-sok örömet. Kicsire el lehet menni, hogy megbeszéltük. A gyülekezet foglaljon helyet. És a helyi szokásnak megfelelően az egész Isten tisztelet alatt maradjatok ülve, majd az áldásra fogunk felállni. Isten tiszteletünket folytatva a 479-es számú dicséretet keressük ki, és énekeljük mind a négy rövid versét. A 479-es számú dicséret így kezdődik. Hinni taníts, Uram! ami segítségünk jöjjön tovább Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szent háromság, egy örök és igaz Isten, drága mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által hálatelt szívvel állunk meg ma előtted, és imádságunk szavával szeretnénk dicsérni és magasztalni téged, el nem múló kegyelmedért újra és újra megtapasztalt érdemtelen, megőrző szeretetedért. Mennyei édesatyánk, köszönjük az elmúlt hetet, köszönjük annak minden napját, köszönjük az erőt, amellyel elvégezhettük a ránk bízott munkáinkat, és köszönjük, ha valakinek megadatott a pihenés. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Köszönjük, Urunk, gyógyuló betegeinket, akikért nem szűnünk meg imádkozni és könyörögni. És nem engedjük el imádsággal, lélekben azon testvérek kezét sem, akik talán kórházban vannak, oda készülnek, egy leletre, egy eredményre várnak, vagy éppen talán műtétre. Mennyei édesatyánk, olyan sokat ér az emberi együttérzés, jó szándék. A legtöbbet kérjük tőled, hallgasd meg egy gyülekezet közösségét, a közösségben elmondott könyörgést minden beteg testvérünkért, és áldott orvosunk, kezedre bízzuk őket. Mennyei édesatyánk, most arra kérünk, hogy lelked által légy itt közöttünk. A te igéd szólaljon meg, beszélj velünk. Olyan sok minden hírrel, zajjal van teli a lelkünk és az életünk. Olyan sok minden történt, talán már ma is, míg ide értünk. Olyan sok minden tudja borzolni a lelkünket. Adj nekünk most csendet. Onnan felülről jövő szót. És add, hogy ha megértjük, és a szívünkig ért a te szavad, akkor engedjünk is annak, amit kérsz, vagy parancsolsz nekünk. Szentlélek, Úristen, a te jelenlétedért könyörgünk. Légy itt, vigyázd, áld, és őrizd meg a mi Isten tiszteletünket, a te dicsőségedre, és a mi életünk, lelkünk épülésére. Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek igéjét olvasom, szeretteim, amelynek alapján az én Uram üzenetét kívánom hirdetni köztetek. Ez írva található a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a 14. és 15. versben eként. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Drága szeretett testvéreim, pünkösd után az egyház életében egy új időszak kezdődik el, egymás után és sorra alakulnak a gyülekezetek, egymás után és sorra alakulnak a közösségek, és ahogy a Szentírásból, a levelekből erről értesülünk is, ahogy megalakulnak, megszerveződnek, létrejönnek, és elindul az a klasszikus gyülekezeti élet, aminek mai formájában mi is élünk és együtt vagyunk, abban a pillanatban szinte automatikusan felüti a fejét a széthúzás, a rivalizálás, a ki a nagyobb, ki a kisebb. Miközben minden keresztény közösségnek az a vágya és óhaja, hogy a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk az legyen egy szuper közösség, hibátlan közösség, ahová mindig jó jönni, ahol mindig jó lenni. De azt kell lássuk, és azt kell tapasztaljuk, hogy ilyen közösség, testvérek, nincs. Én ma szeretnék a közösség titkáról beszélni, arról a titokról, amelyik mégis összetart és összeköt bennünket, és bizony szeretnék szólni arról is, hogy mi az oka, ha ez a vágyott szeretet közösség mégis itt-ott megromlik, itt-ott feszültségek keletkeznek közöttünk. Gyerekkoromban biológusnak készültem. Hát most nem tudom, hogy szerencse, hogy az Úristen mást választott az idők teljességében, de gyerekkoromban rajongásig szerettem a növényvilágot, az állatvilágot, ami létezett, elolvastam. Alig vártam már a szünidőt, mert hetente kétszer-háromszor kimentem az állatkertbe, és reggeltől estig ott voltam. És az egyik legzseniálisabb állat, a közösségre példát adó egy madár. A kanadai vadludakról hadd mondjak el néhány dolgot. Hogy dolgoznak közösségben? Hát azt mindenki tudja, hogy V-alakban repülnek. Azt már kevesebben, hogy miért. Hogy mi ennek az oka. Azért, testvéreim, mert ebben a V-alakos megszerveződésben egymás szárny csapásaival segítik a mögöttük levőt. Könnyítik a mögötte levőnek a repülését. Közel 70%-kal nagyobb utat tudnak megtenni együtt, ebben a formátumban, mintha egyedül kéne repülniük. Kitalálták, hogy mire jó a közösség. De hát nem csak erre szerveződtek meg, tudnak ők még mást is, és ha talán annyi eszünk volna, mint a vadludaknak, akkor tanulhatnánk tőlük ma néhány dolgot. Például az egyik zseniális rendszerük, hogyha a vezér elfárad, aki a legnagyobb terhet, a legnagyobb ellenállást szenvedi el, és amikor úgy érzi, hogy most ennyi volt, a közösség kárára lenne, ha tovább vezetnék, akkor kiszáll, és tudjátok, hova megy? A legutolsó helyre. Mert ott lehet a legjobban pihenni. Mert ott az egész előtte menő közösség összes felhajtó ereje őt segíti a legjobban. Ő pihen. Megtette a dolgát a közösségért. Megosztják a terhet egymás között. Aztán nem sok madár, de ők feltétlenül arról híresek, hogy gágognak. Jó hangosan, jól hallhatóan. Tudjátok, miért teszik? Mert bíztatják az előlévőt. Itt vagyunk mögötted, számítunk rád, bátorítunk, menj, csináld, tudod az utat, jó irányba mész. Ne lankadj el, ott vagyunk mögötted. Aztán van még néhány, ezt már kevesen tudják. Ha valaki megbetegszik, vagy egy vadász megsérti a szárnyát, és nem tud tovább menni, soha nem hagyják magára. 2-3 minden alkalommal leszáll vele együtt, és addig vele maradnak, ameddig eldől a sorsa. Tudnak-e csatlakozni? Vagy sajnos el kell engedni a sérült társukat. Ó, testvérek, mennyi mindent tanulhatnánk a kanadai vadlutaktól, de inkább lépjünk a saját életünk színterére vissza. Nem jó az embernek egyedül. Ez egy alapmondat, és igaz, mert maga az Isten állapítja meg, és mondja ki a teremtéskor, hogy hát látom én, hogy én az én emberemet közösségi lénynek teremtettem, szüksége van a közösségre, abban teljesedik ki az élete, szerzek néki társat. Közösségi életre teremtettünk. Aki nem ismer, néztem a liturgiába, hogy hol fog valamelyik presbiter köszönteni engem, de ilyen nincs a liturgiába, úgyhogy akkor inkább bemutatkozom azoknak, akik nem ismernek. Én itt nőttem föl. Ebbe a gyülekezetbe születtem. Ebbe a nem kis létszámú családban nevelkedhettem, pechemre a 6. gyermekként. Hogy miért, azt majd elmesélem egy tea mellett. És a világ legtermészetesebb dolga volt nálunk, hogy állandóan pörgött az élet. Ahogy kinyitottuk a szemünket, addig, amíg le nem feküdtünk. És mindegyikünknek volt egy baráti köre, egy ifi köre, egy énekkaros kör, egy társaság, abba a parókiába hazajártak a testvérek, és ma is látok itt jó néhány olyan testvéremet, akik abba a parókiába és hozzánk mindig hazajöttek. Állandóan zajlott az élet. Aztán elnyertem egy holland ösztöndíjat, és életemben először átéltem, hogy egyedül vagyok. És még az elején csak-csak, aztán eljött a Szenteste, ami nálunk gyönyörűség volt. Testvéreim akárhol éltek és szolgáltak, bárhol voltunk a világban, mindig összegyűltünk. Hát a Szent Este az a legmeghittebb alkalom volt a számunkra. És ott ültem Kampenba, a kis szobácskámba, életembe először egyedül. Édesanyám küldött egy pici kis karácsonyi terítőt, meg egy gyertyát, és amikor tudtam, hogy itthon összegyűlnek az enyémek, amikor tudtam, hogy a legidősebb testvérem most fel fogja olvasni az igét, és utána ima közösséget tartunk, és elénekeljük a karácsonyi énekeinket, akkor meggyújtottam a kis gyertyát, és olyan szomorú voltam, mint talán az életben sose. Először éltem át azt, hogy milyen egyedül, milyen a család nélkül, hogy milyen a közösség nélkül. Minden ugyanúgy zajlott, csak én voltam végtelen szomorú, és végtelen egyedül éreztem magam. Mennyire igaz, amit az Isten megállapít rólunk, hogy nem jó az embernek egyedül. Nem szeretjük, nem bírjuk, mert közösségre teremtett bennünket. Ezért van az, hogy vágyunk egy társ után. Ezért van az, hogy vágyunk egy közösség után. Ezért van normális esetben mondhatatlan szükségünk és vágyunk a család összetartó közösségére. Mert keressük a társaságot. Keressük a másik ember közelségét. Ezért vágyunk egy gyülekezet közösségébe. Mert jó nekünk itt lenni. Mert jó nekünk valahová tartozni. Én Kiskunlacházán élek már 25 éve, és ott szolgálok, és olyan sokszor látom, amikor valaki megözvegyül, amikor elmennek a gyerekek, és ott marad valaki egyedül, és ők az elsők, akik vasárnap megérkeznek a templomba, vagy a bibliaórára, vagy az előkészítőre, szinte sürgetve az időt, hogy jöjjenek a testvérek, jöjjenek a többiek, hogy együtt lehessek végre velük közösségben. A döbbenet az, testvérek, hogy pont ami a keresztény gyülekezetek legnagyobb ereje, a pünkösd után, egymás után alakuló gyülekezetek ereje a közösség,
Pont ez a közösség a legsebezhetőbb. Ennek egyetlen egy oka van, testvérek, mert nem vagyunk tökéletesek. Egyetlen egy közösség sem tökéletes, amelynek én tagja vagyok. Én rontom el, mert nem vagyok tökéletes. Miközben vágyunk ezekre a közösségekre, a félelmetes, hogy szeretnénk boldogok lenni, és boldogan élni ezekben a közösségekben, egyszer csak azt fedezzük fel, hogy mégis marjuk egymást. Tessék csak a legutolsó veszekedésre gondolni otthon, valami értelmetlenre, valami fölöslegesre, valami egymásnak ütközésre, aminek semmi értelme nem volt, aztán tartjuk a haragot is. Vágyunk a közösségbe, és vagdalkozunk benne. Barátságok szűnnek meg, nem egyszer évtizedesek, és jó néhányszor még egy gyülekezet, az úgynevezett szentek közösségét is képesek vagyunk tönkretenni, vetélkedni, ahogy a tanítványok között is, hogy ki a nagyobb, ki fog hol ülni majd. Egymásnak feszülünk, méregetjük egymást, észrevesszük a másik hibáját, megsértődünk, besértődünk, beszólunk. Vagy ez Pest Erzsébet központban nem így van? Akkor én itt befejeztem. Nézzük meg Jézust, mert ő is közösségben élt. Ő is egy fizikai családba született. És mennyi baja volt a családtagjaival? Pont ők nem értik meg. Pont ők mondanak olyan dolgokat Jézusról. Hogy fájhatott neki? A vér szerintiei? Aztán alakít egy belső közösséget, a 12-t. Nem egy fényes brigád. Ott az árulótól a tagadóig, a tolvajtól mindenki van. És milyen érdekes, hogy pünkösd után mégis erre a közösségre bízza Jézus Krisztus az evangélium hirdetését és terjesztését. Testvéreim, mi a közösségnek a titka? Én azt gondolom, hogy két oldalról lehet ezt megvizsgálni. Az egyik, amikor elkezd megromlani akármilyen jellegű közösségünk, legyen az egy házasság, legyen az egy barátság, legyen az egy énekkaros, ifis, presbiteri közösség, amikor valamilyen közösségünk elkezd gyengülni, annak az oka mindig a másik ember. Mert a másik elviselhetetlen, a másik nagyképű, a másik végzetesen önző, a másik ember az utálatos, és a másik ember a bűnös. Testvérek, tartsunk már egy pici önvizsgálatot. Hogy is romlanak és gyengülnek meg a mi közösségi kapcsolataink? Mindig a másik a hibás. Nem? mert a másik embernek a hibáját, gyengeségeit tökéletesen látjuk. És hogyha ő nem lenne olyan undok, hitetlen, ha ő egy kicsit megértőbb és toleránsabb lenne, ha ő neki lenne szeme arra, hogy nekem mire van szükségem, akkor semmi gond nem lenne a mi közösségeinkkel. Ki kéne cserélni a másik embert? Vagy legalábbis egy kicsit át kéne pofozni, úgy, ahogy én azt szeretném. És mit csinál Jézus, amikor végignéz a családján, amikor végignéz a tanítványi körén, és pontosan látja az összes hibájukat, az összes gyengeségüket, az összes bűnüket, jobban szereti őket. Ez Jézus válasza. Jobban szereti őket. Mert drága testvéreim, ha bevalljuk, ha nem, a mi emberi alapállásunk az ítélkezés. És erről beszél az alapigénk, hogy ítélkezünk. És hogyha mi képesek vagyunk, mondja Jézus, megbocsátani a másiknak, akkor az Atya is meg fog bocsátani nekünk, de folytatja ám, hogyha mi nem tudunk megbocsátani a másiknak, ha mi nem tudjuk az ítéleteinket levetkőzni, letenni, akkor az Atya is el fog ítélni bennünket. Ítélkezünk, drága szeretteim, és minden közösségünk a makrótól a mikróig. Ezért megy tönkre, vagy ezért veszíti el a fényét, értékét, meghittségét, mert ítélkezünk. Mert halálbiztos ítéletet mondunk a másik ember hibájáról. Arról, amit a szemünk lát. És nem vesszük komolyan, hogy tükör által és homályosan látunk. Nem csak magunkat, persze magunkat mindig kicsit szebbnek, jobbnak és hibátlanabbnak. De a mindig megítélt másikat sem látjuk jól. Csak homályosan. Ó, testvérek, el kéne menni egy szemészhez. Mert azt a szálkát olyan primán látjuk a másik szemébe. Csak közben meg van nekünk egy szép nagy gerenda a sajátunkba. Persze, hát itt szemészeknek magyarázok. Nem véletlenül mondja Jézus, ne ítélj! Ne ítélj! És mi mégis megtesszük, és naponta megtesszük, és megítéljük a párunkat, az összes emberi hibáját és gyöngeségét, megítéljük a gyerekeinket, persze joggal, ők pedig bennünket, persze joggal, megítéljük a főnökünket, a munkatársunkat, a presbitertársunkat, és megítéljük a tenoristákat, mert mi basszisták vagyunk. Tönkre tesszük az emberi kapcsolatainkat, drága szeretteim, mert ítélkezünk. És tudjátok, miért ítélkezünk? Ez a legjobb önvédelem. Ez a legjobb önvédelem. A saját szegénységi bizonyítványom eltakarására. Én sem vagyok jó, na de ő. És ameddig a másik hibájáról beszélünk, addig nem beszélünk az enyémről. Ahol testvéreim egy közösség szeretne közelíteni az ideális felé, ott meg kell tanulni valamit, és ezt ma Krisztus szeretné mindegyikünk szívére helyezni, és mindegyikünk élet közösségére alaphelyzetként megadni. Egy közösség életének az alapja a megbocsátás. Egy közösség életének az alapja a megbocsátás. Ezért mondja Jézus Krisztus, ha képes vagy megbocsátani a másiknak, az Isten is megbocsát neked. De figyeljünk csak a folytatásra, ha örökösen megtartod a magad igazát, ha örökösen megtartod a magad mondta ítéleteket, és nem vagy képes, és nem akarsz megbocsátani a másiknak. Nem csak a saját közösségeinket tesszük tönkre, de az Atya bocsánatát sem fogjuk megkapni. A megbocsátás lényege, szeretteim, én így látom, az összetörtség. Amíg egy ember nem törik össze, addig nem fog a megbocsátással foglalkozni. Addig megy a szekér, addig jól mennek a dolgaink, addig sima az út. De amikor az élet, amikor az Úristen összetör, amikor valamivel megtalál, amikor összetöri a gőgünket, a nagyképűségünket, az ítélkezéseinket, az önhitségünket, amikor egy ember oda esik le a porba, a nagyképű, hatalmas énnyével, ott fog először, az életében először előjönni a kérdés, hogy mit is jelent a megbocsátás. Az a tékozló soha el nem indult volna haza bocsánatért, ha nem találja magát a disznók vájójánál, elhagyatottan és egyedül. Az otthon maradt fiú, ő ítélkezik. Megítéli a saját testvérét, és nem is burkoltan megítéli még az atyát is. Ő még nem volt a porban. Ő még nem töretett össze. Neki mindene megvan, ahogy az atya mondja, mindenem a tiéd. Mindig velem lehetsz. Voltál-e már porban, testvérem? Ha még nem, akkor még fogsz ítélkezni. Akkor még tisztán fogod látni a másik ember bűnét, a másik ember hibáját, a másik ember felelősségét. Aki még nem volt a porban, az ma menjen haza, és gondolja végig az életét, mennyi ítélet van bennem mások felé. De aki volt már a porban, akit tört már össze az Isten, aki már élte, mit jelent térden állva, érdemtelenül, megbocsátásért könyörögni, az tudja, miről beszélek. És aki volt már a porban, és aki átélhette, mit jelent, amikor az atya azt mondja, gyere, megbocsátottam a te vétkeidet. Az az ember nem fog többet ítélkezni. Minden közösség, legyen az egy párkapcsolat, egy család, egy gyülekezet, szíve, lelke a megbocsátás. Tudjátok, mit jelent a megbocsátás? Most gondolom, mindenki arra gondol, hogy hazamegyek, és azt mondom, drága párom, drága fiam, lányom, drága édesapám, testvérem, megbocsátottam a te vétkeidet. Hát volt sok dolgom vele, elég hosszú ideig tartott, de megbocsátom. Testvérek, a megbocsátás azt jelenti, megváltozom. Én. A megbocsátás azt jelenti, hogy én megváltozom. Mert mi senkit nem tudunk megváltoztatni. Egy valakit igen. Ha én az Isten kezében formálódva megváltozom. Az egyetlen ember, aki egy családban és egy gyülekezet közösségében változni tud, az te vagy. Megbocsátani azt is jelenti, hogy elkezdem megérteni a másikat. Hogy nincs nekem mindig igazam. Megbocsátani annyit jelent, elkezdek figyelni rá, meghallgatom, és kérem az én mennyei atyámat, hogy az én összes nyomorult, nyakas önigazságaimat segítsen, hogy megváltozzam én. Állt ezen a szószéken sok-sok évtizeddel ezelőtt egy fiatal teológus, drága lélek volt, ott jelentette föl édesapámat, ahol tudta. Össze-vissza hazudozott. És amikor mi megtudtuk, hogy miket terjeszt a teológián, a főnökéről, a principálisról, hogy ő azért bukott meg héberből, meg görögből, mert annyi szolgálata volt, heti egy se, és jöttünk haza, és injekcióztuk édesapát. Apuka, ez össze-vissza hazudozik. Ez rossz hírt terjeszt. Tessék már kirúgni, vagy legalábbis gondoskodni egyházi közérdekből áthelyezésről. És mondtuk édesapánknak, és oltottuk a lelkét, és igazunk volt, soha nem felejtem el. Bent voltunk, akkor még ott volt az iroda. És elkezdtem mondani, hogy fiaim, tudjátok, hogy milyen nyomorult gyerek ez? Hogy fiatalon meghalt az apja, és az édesanyja neveli, hogy milyen szegények, hogy ezt a fiút soha nem szerette senki, és olyan szerencsétlenül néz ki, és elkezdte védeni. Ma már értem. A lelke volt más, mint az én nagy igazság érzetes lelkem. Testvérek, befejezem. Egy nagyon egyszerű, nagyon érthető, és ha más nem, csak ezt az egy rövid mondatot vidd el, mert elvihető mondat. Mi, amikor a közösségre gondolunk, egy közösség problémájára, annak megoldási javaslatát így szoktuk előterjeszteni. Légy szíves, változz meg, hogy szeresselek. Jézus pedig azt mondja, szeretlek, hogy megváltozz. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük minden szavadat, amellyel akkor is és most is tanítod a tieidet. Urunk, köszönjük mindazokat az emberi közösségeket, amelyeket ajándékba kaptunk. Így köszönjük most meg családjainkat, így köszönjük meg barátainkat, így köszönjük meg hívő keresztény testvéreinket, így köszönjük meg ebben a gyülekezetben oly sok közösség minden egyes tagját. Köszönjük, Urunk, hogy ma arra tanítottál, hogy a te vágyad, célod és akaratod, hogy mi változzunk a te akaratod szerint, és hogy rajtunk keresztül legyen egyre jobb, tisztább és hitelesebb minden közösség, ahol az életünk zajlik. Imádkozunk még egyszer betegeinkért, gyógyulásért, imádkozunk minden beteg családjáért, hiszen együtt szenvedünk, ha valaki terhet visel köztünk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek megadatott a pihenés, vigyázz mindenkire. Imádkozunk sok-sok gyermekünkért, fogd a kezüket, őrizd, amikor a szülők elengedik az ő kis kezüket. Még egyszer megköszönjük neked ezt a kislányt, családjával, szeretteivel együtt. Ez a gyülekezet mától kezdve ő érette is könyörög, és imádságban hordozzuk a kis életét. És kérünk, légy velünk az előttünk álló héten. Őrizd meg ebben az embert próbáló időben. Kérünk, alkalomról alkalomra gyűjts össze. Beszélj velünk, beszélj hozzánk, és szeress jobban, Urunk, mert olyan érdemtelenek és olyan nyavajások tudunk lenni. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor együtt fordulunk hozzád az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival, aki mindannyiunkat így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretett testvéreim, hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és gazdagon megáldja az Isten. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Istennek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájan ti véletek most és mind örökké. Amen. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, testvérek, a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, hogy a csütörtöki bibliaórákat júniusban nem tartjuk meg, hirdetni fogják, hogy mikor kezdődik újra. Hirdetem vasárnap 10 órától az istentisztelet lehetőségét, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy gyülekezetünk lelkipásztora ma az Eger-Szalóki Református missziói gyülekezet új templomában prédikál, ahová elkísérte őt a gyülekezet főgondnoka is. Ma az istentisztelet után a hittantáborba menő gyerekek szüleinek megbeszélést tartunk. Több hirdetni valóm nem lévén, keressük ki záró énekünket, a 462-es számú dicséretet. A 462-es számú dicséret így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, énekeljük mind három versszakát.